Stojanovics Andrással beszélgetek, aki a Sarepta Budai Evangélikus Szeretet Otthon igazgató lelkésze és a Fébi Evangélikus Diakonissa Egyesület lelkészi vezetője. Arról kezdeném vele a beszélgetést, hogy melyik volt az első gyülekezete, hol kezdett szolgálni lelkészként.
Akkor még teológus voltam, amikor a püspök úr behivatott azzal, hogy a Sámsonházi gyülekezetben húsvétkor nincsen lelkész, és lelkészes végezzem el 5. éves teológusként a húsvéti ünnepi szolgálatokat, és annyit tett még hozzá, hogy nyissam ki jól a szemem. Ezt mindenki értette. Legalábbis én értettem, hogy adott esetben Sámsonházi lelkész leszek, hogyha a gyülekezettel megtalálom a hangot. Így is történt, 78 nyarán, ha jól emlékszem, augusztus 1-től lettem Sámsonházi segédlelkész, aztán meghívott parókus lelkész, és kerek 10 évig szolgáltam abban a gyülekezetben.
Mi vezette a teológiára?
Édesanyám, aki már azelőtt megtért, éppen Káldi Zoltán pécsi működése nyomán, és amikor megszülettem, akkor édesanyám már elhatározta, hogy ebből a gyerekből lelkész fog nevelni, és ez sikerült is neki.
Gondolom, egy komoly ima alapja volt ennek, hogy hát imádságok előzték meg.
Biztos vagyok benne, hogy édesanyám sokat imádkozott ezért, de hát ember tervez, Isten végez. Édesanyám azt elérte, hogy lelkész legyek, de az igazi belső elhívás az 2 évvel a szolgálatbeállításom után történt, amikor Galágy Gyurka bácsi egy evangelizációs hetet tartott Sámsonházán. Nem tudom, hogy a gyülekezetből hányan lettek akkor hívő embereké, de a feleségemmel együtt nekünk sikerült.
Lehet úgy szolgálni egy lelkésznek, hogy nem is ismeri igazán Istent, vagy nincsen vele személyes kapcsolata és elhívása?
Azt én nem mondom, hogy nem ismertem az Úristent, de Jézus Krisztus, mint az én megváltóm, és személyesen a bűneimtől megszabadító úr, csak 2 évvel később, a teológia befejezése után lett igazán valósággá. Az ember sok mindent hisz, sok mindent tud, egy darabig megy is a szekér, de hát éppen az volt a lelki alapja a megtérésemnek, hogy kezdett beérni annak a lehetetlensége, hogy az ember úgy szolgál, hogy akit igazán hirdetni kell, azt nem is ismeri teljes valójában vagy mélységében.
Mit érzett magánváltozásként ezek után a szolgálatban, vagy mit tett máshogy?
Egész egyszerűen, amíg addig nehéz volt, és egyre nehezebb volt a lelkészi szolgálat, onnantól örömmé és szórakozássá és jókedvű megélésévé lett a hitemnek az, hogy én lelkészként élhetek és szolgálhatok. Tulajdonképpen ennyi történt. Ami eddig teher volt, az könnyűvé lett.
Úgy tudom, hogy Kondoroson is szolgált ezután következett, a sámsonházai évek után?
Igen, 78-tól 88-ig voltam sámsonházi lelkész, 88-ban Táborszky és Peres több más lelkész kollégám után engem is megkérdezett, hogy lennék-e kondorosi lelkész, és mielőtt a végső szót megadhattuk volna, hát a feleségemmel sokat imádkoztunk, és nagyon jól emlékszem, a napi ige az volt, amikor a döntést meghoztuk, hogy eleget laktatok ez alatt a hegy alatt. Tudni kell, hogy a sámsonházi templom az egy hegyen épült, és a lábánál ott volt a parókia. És Mózesnek még azt is mondja az Úr, hogy eleget laktatok a hegy alatt, elviszlek titeket az Alföldre. Így aztán nem volt nehéz igent mondani, és így lettem kondorosi lelkész 1988 nyarától.
Nem volt nehéz otthagyni a gyülekezeti lelkészi szolgálatot, vagy hogyan történt ez, amikor a Sarepta otthon igazgatója lett?
Kondorosan nagy örömmel fogadtak, és mi is rövid időmből nagyon megszerettük azt a gyülekezetet, és ott volt talán életem legtermékenyebb 10 év szolgálata. Azért mondtunk végül is igent a felkérésre, hogy eljöjjünk Kondorosról a szeretett szolgálatba, mert a fizikai erőt éreztem ahhoz már kevésnek, hogy a kondorosi hatalmas gyülekezetet, ami mellé még a gyomendrődi gyülekezet helyettesítése is társult, egyedül egy szemében lássam el, és olyan hiányokat láttam már a szolgálatban, amit lelkiismeretem már nem tudtam elfogadni. Azt mondtuk, hogy eljövünk, és jöjjön új fiatalabb erő, aki ezt nagyobb erőbedobással tudja végezni.
Milyen típusú szolgálatokat szeretett legjobban, ha lehet ilyet kérdezni, a gyülekezeti lelkészsége alatt?
Sámsonházán is, és aztán Kondoroson is nagyon örültem az ifjúsági munkában. tapasztaltaknak. Gondorosan a Tenzing csoportot hívtuk életre, és kísértük benne a fiatalokat. A fénykorában a Tenzinghez vagy 70 fiatal tartozott. Az a rendszerváltozásnak az ideje volt. Rendkívüli ajándék is az ölünkbe hullott, amikor a régi gyülekezeti ingatlanokat visszakapta a Kondorosi Egyházközség, akkor rögtön a templom lábánál nem csak a parókia állt, hanem néhány év szervezése után egy nyugdíjas otthont is el tudtunk indítani. Nagyon sokszor, amikor a feleségemmel késő este átsétáltunk a nyugdíjas házból a parókiára, vagy valamiért oda-vissza, akkor mindig ilyen örömmel láttuk, hogy az Úristen megáldotta a munkát, és nagyon szép egységben élhetett a templom, a parókia és a megszervezett nyugdíjas ház.
Ez lehetett aztán a kapcsoló pont a további váltáshoz, ugye a szeretett otthon felé. Itt kik laknak?
Serepta szeretett otthon döntően fogyatékos csecsemők fölvállalásával kezdte a munkáját. Sztélo Gábor 1951-ben a FB Diakonisza testvérek által átadott ingatlanokban szervezte meg az akkor budai csecsemő otthonoknak nevezett intézményt, és a kórházban született és az anyák által véletlenül ott felejtett súlyos fogyatékos kis csecsemőket vállalt először föl, de a kezdettől fogva már olyan idős embereket is, akik politikai szempontból a rendszernek nem voltak a kedvezményezettjei, és sokszor fedél nélkül kellett volna ilyenek, őket is fölvállalta. Tehát fiatalok, fogyatékosok és idős emberek ellátása mindig is a profiljába tartozott az intézménynek, és ez töretlenül viszi is, most már 62 éve. Ebben a pillanatban 100 idős lakót gondozunk 4 épületben, és egy nagy épületben 90 fogyatékos embernek tudunk otthont adni.
A FB Diakonisza Egyesületnek egy éve lelkészi elnöke. Erre is felkérték?
A FB Diakonisza Egyesület 1951-ben kényszerből, de átadta az evangélikus egyháznak az összes javát, ingatlanokat elsősorban, és a Sarepta Szeretet Otthon jószerivel ezekben az ingatlanokban kezdte el, és folytatja mind a mai napig a munkáját. Ezért nem volt nagyon idegen a gondolat, amikor fölmerült az esetleges jelölésem erre a tisztségre, hogy ezt vállaljuk. Örömmel és büszkén valljuk, hogy az a szolgálat, amit a diakonisszák ugye 1924-től vállaltak, és amit most már nem tudnak végezni, azt az egyházi diakónia töretlenül viszi tovább. Más formában, más körülmények között természetesen, de a régi elkötelezettség, a régi lelkület azért az megvan, és azt mi büszkén örökségként vállaljuk és visszük tovább.
Kik most a munkatársai a Sarepta Szeretet Otthonban?
Sztélo Gábor, és utána az utóda Munc Frici bácsi és Csizmezia Sándor bácsi, bár ő már a rendszerváltás környékén, illetve utána töltötte be ezt a tisztséget. Azért sokat tudnának mesélni, hogy milyen áldozattal járt akkor a szeretett szolgálatban a munkavégzés. Hát volt olyan időszak, amikor hónapszám nem tudtak fizetést adni. 50-es években sokszor nem volt biztos a másnapi étkeztetés. Az épületek azok teljesen érthető módon elfáradtak, előregettek, jóval kevesebben dolgoztak, és azok mind hitből és elkötelezettségből végezték ezt a munkát. Amikor a rendszerváltozás jött, akkor azért fenekestül felfordult a világ, mert onnantól kezdve állami előírások egyre inkább rányomták a bélyegüket az egyházi intézmények szolgálatára. Nekünk most ugyanúgy meg kell felelni az összes világi törvénynek, mint bármelyik más önkormányzati, vagy magán, vagy bármilyen más otthonnak. Tehát itt nem egyszerűen azt mondjuk, hogy jöjjenek hív emberek dolgozni, hanem itt meg kell nézni, akinek milyen végzettsége van, milyen százalékban szakképzettek. Ettől függetlenül persze nagyon örülünk, hogyha gyülekezeti háttérre rendelkező munkatársak jönnek, mert egy egyházi intézmény attól lesz egyházi intézmény, hogy a benne élők olyan hangulatot teremtenek, ahol ez érzékelhető. A mi intézményeinkben pedig az a lényeg, hogy lehetőség szerint evangélikus lakók jöjjenek, akik számára az Isten tiszteleteken az evangélikus liturgia kedves és jól ismert, akik igénylik és eljönnek a reggeli áhítatokra, de olyan munkatársak is legyenek, akik ezt a munkát szeretetből és ittből végzik, mert mindig ez a legfontosabb.
Sok-sok szervezési feladat van, gondolom. Hívő emberként és lelkészként mennyire lelkipásztor itt, és mennyire menedzseri a feladatkör?
Nem szabad ilyet kérdezni, mert akkor elkeseredik a riportalany, ugyanis hát egyre kevesebb a lelkipásztori munka, de azt kell mondjam, hogy a szervezési munkákban is érvényesíteni lehet és kell olyan szempontokat, amik az Isten országának az ügyét képviselik. És persze itt is van alkalom arra, hogy érdeklődőkkel beszélgessünk, miért éppen egyházi otthont keresnek. Vagy idős embereket úgy bátorítani, vigasztani, hogy megmerjék hozni az igen fontos lépést, hogy hátrahagyva eddigi életüket, felszámolva a lakást, sok mindent kiselejtezve, ami a múltjuk volt, az életük volt, beköltözzenek egy egyházi otthonba, tudva azt, hogy ez az utolsó állomás, innen temető jön, illetve hát a hív embernek persze mennyekországa is. De azért ez egy nagyon nehéz döntés. Vagy amikor fogyatékos szülőkkel beszélgetünk, és meg kell őket nyugtatni. Mert a legtöbb fogyatékos ember szülője azon görcsöl, bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy mi lesz a gyerekével, ha ő már nem lesz. Kire bízza azt a gyereket, aki számára nagyon fontos, hát a szeme fénye még akkor is, hogyha különböző fogyatékosságokkal kell élnie. De most ilyen emberekkel beszélgetni, megnyugtatni őket, biztosítani őket, hogy egyházi otthon nem fog tönkre menni, nem tesszük ki az utcára a gyerekét, szeretni fogjuk, gondoskodunk róla. Ez is egy fontos misszió, úgy gondolom, bizonyságot tenni arról, hogy mi hitből vállaljuk az ő gyerekét, és gondozni fogjuk, tehát ő nyugodtan ránk bízhatja. Vannak persze beszélgetések, bibliaórák, áhíthatók, istentiszteleteket is tartok. Azért a gyülekezeti szolgálatból is valami maradék még jut nekem, de hát a munkám tulajdonképpen olyan, mint bárkinek, aki irodában dolgozik, reggel bemegyek, áhítatot tartok, utána jön az irodai munka, sok szaladgálással, idegeskedéssel.
Én nem kicsinyelném le azért ezt a részét sem a feladatoknak, sőt, fontos, hogy ilyen pozíciókban is hívő emberek legyenek, és tényleg nagyon más lehet ezeket az időseket vagy szülőket Isten szeretetével elérni, és nagy szolgálat. Milyen jellegű épületeket vettek át a Fébi diakonisszáktól, milyen helyszíneken folyik a munka a szeretet otthonban?
Budapest legszebb részén, a Hűvösvölgyben végezhetjük a szolgálatot. Ott 4 épületben gondozunk idős embereket, és egy nagy épületben élnek a fogyatékos lakók. 1950-es évektől, amikor ugye megszűnt mindenféle támogatás, bizony az épületek is egyre inkább elhasználódtak. A rendszerváltás után ez megváltozott, és akkor az állami támogatásból már arra is futotta, hogy szép lassan modernizáljuk ezeket. Most már az idős lakóink európai színvonalon élhetnek, mert döntően egy ágyas vagy néhány két ágyas szobában tudjuk elhelyezni a lakókat, és mindegyikhez van fürdőszoba is. Sajnos a fogyatékos lakóink épülete az nagyon rossz állapotban van, ezért döntött úgy a Sarepta, és egy kis nyomás is érkezett az állam részéről. A közigazgatási hivatal 4 évvel ezelőtt létszámstoppot rendelt el a zsúfoltság miatt, és ez adta meg a végső lökést arra, hogy feltétlenül építsünk egy új épületet. Nem messze mostani központtól találtunk is egy hatalmas telket, ami alkalmas arra, hogy 250 fő számára új és korszerű házat építsünk, és hogyha ez elkészül, nagyon reméljük, és sokat imádkozunk érte, akkor 2015-től először 50 lakónknak tudunk egy és két ágyas fürdőszobás lakrészeket fölkínálni, ami nagyon jó lesz a fogyatékos lakóinknak, mert a nagy zsúfoltság az ő állapotukat sem könnyíti, hanem bizony nehezíti. Nagyon örülünk, hogy ez úgy tűnik, hogy a kivitelezés fázisába kerül most már heteken belül, és remélem, hogy másfél év múlva önök is eljönnek a felszentelésre, és akkor látják, hogy mit sikerült elkövetnünk.
Biztosan úgy lesz. Mennyire kap teret az evangelizáció, a Krisztushoz hívogatás a szeretet otthonban?
Nagyon hangsúlyozzuk a Sareptában, és én ennek szeretnék mindig érvényt is szerezni, hogy soha semmit nem szabad erőszakolni. Minden reggel van áhítat, természetesen önkéntes alapon, aki akar jönni, az jöjjön, aki nem akar, az ne jöjjön. Nekünk kellene úgy prédikálni, hogy az vonzó legyen, és mindenki akarjon. Hát még nem ez a helyzet. Fogyatékos lakóinknak is szervezünk bibliaórákat. Ők sokkal nagyobb számban jönnek, mint az idősek, mert valami változatosság, valami program megint az életben, és nincs ember, aki megmondja, hogy egy fogyatékos ember lelkében, fejében mi minden zajlik és történik, Én inkább máshonnan közelíteném meg a kérdést, és egy lépéssel magasabbra tekintenék. Hát milyen egyház az, amelyik nem végez szeretett szolgálatot? Én nem is az egyénről, hanem az egész társadalomról gondolkodnék, és mondanám azt, hogy az egyház csak akkor hiteles, hogyha föl tud mutatni valamit a jó cselekvéséből. Hiába mondjuk valakinek, hogy gyere, melegedj meg és egyél, hogyha nem adunk neki meleg szobát és kenyeret. Az egyház is sok mindent mondhat a szeretetről, de hogyha nem tud szeretni olyan embereket, aki a társadalom szélére szorul, akkor az hiteltelen. Én így látom, és azt gondolom, hogy az egyházi diakóniai intézmények azok a szolgálatukkal hitelesíthetik az egyház misszióját. Még úgy érezzük, hogy a diakónia nem mindig és minden időben találta meg az őt megillető helyet az egyházi szolgálatban, de reméljük, hogy egyre inkább így lesz.